Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Xi Jinping kínai elnök május elején Franciaország és Szerbia után Magyarországra is eljön, értesült a Szabad Európa. Már egy ideje volt róla szó, hogy a kínai államfő hazánkba jöhet, írta az Index portál, emlékeztetve, hogy február közepén Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Wang Xiaohongot, a kínai népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét, és akkor is felvetődött ez a kérdés. Örülünk, ha jön a kínai elnök, és bízunk benne, hogy ez is ennek előkészítése volt, jelentette ki akkor a találkozó után a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Megjelent a magyar közlönyben a kormány rendelete a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról, amely megtiltja a vendégmunkások alkalmazását az állami költségvetési szerveknél, az állami irányítás alatt álló vállalatoknál. A kormány által kijelölt személy nyomós indok esetén mentesítést adhat a tilalom alól. Az eredeti tervek szerint alakul a lakossági állampapírok értékesítése időarányosan, a magyar háztartások nem fordultak el az államkötvényektől, közölt az MTI-vel az Államadóságkezelő Központ ZRT, reagálva a jegybanki statisztikák sajtóban megjelent értékelésére. Március végéig az egész évre tervezett bruttó lakossági állampapír értékesítés 29%-a teljesült, amely időarányosan megfelel az előzetes várakozásoknak, írták. Az idénre tervezett 1932 milliárd forint nettó lakossági állampapírállomány növekedésből az első negyedévben 728 milliárd forint valósult meg. A Magyar Államkincstár ügyfelei a webkincstár és a mobilkincstár online felületein már Google Pay vagy Apple Pay fizetési móddal is vásárolhatnak állampapírt, közölt az intézmény az MT-vel. A tranzakció közel 75%-át már az internetes felületeken intézik az ügyfelek. Aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését Magyarország, Szlovénia és Szerbia közös áramtőzsdéje, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, a szerb energiaügyi államtitkárral és a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen. Szijjártó Péter azt mondta, ez nagyban fokozhatja az ellátásbiztonságot minden fél számára. Ne felejtsük, itt Európai Uniós tagországok és egy uniós tagjelölt ország együttműködéséről van szó, így tettünk még egy lépést abba az irányba, hogy a nyugat-balkáni térség energiaintegrációját az Unióban megvalósítsuk, tette hozzá. Tájékoztatása szerint a paksi erőmű fejlesztésével a következő évtized elejére hazánkban a jelenlegi 2000-ről 4400 megawattra nő a nukleáris kapacitás, a beruházás jól halad, fontos mérföldköveket sikerült elérni az utóbbi időben. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, derül ki a pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójából. A tárca ezzel kapcsolatban azt írta, a kedvezőtlen külső gazdasági hatások nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre is, a büdzsé azonban a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a gazdaság újraindítása a szükséges forrásokat, miközben a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges fedezetet is garantálja. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, írták. 2010-hez képest 3,5-szer több településen érhető el bölcsödei szolgáltatás, hangoztatta a családokért felelős államtitkár az Agárdi Tündérkert bölcsöde átadó ünnepségén. Hornung Ágnes kiemelte, a fejlesztések már jó ideje megkülönböztetett figyelemben részesülnek, az országos lefedettség folyamatosan javul, amelynek köszönhetően jelenleg több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsödei ellátás. A férőhelyek száma közelít a 65 ezerhez, amely duplája a 2010-es, mindössze 32 ezernek, és csak az elmúlt egy évben több mint 4000 új jött létre. Megjelent a jövő évi hosszú hétvégékről és munkaszüneti napokról szóló miniszteri rendelet a Magyar Közlöny legújabb számában. Eszerint 4 napos hosszú hétvége lesz majd május 1-éhez és október 23-ához kapcsolódóan, valamint 5 napos hosszú hétvége karácsonykor. Emiatt viszont 3 szombat is munkanap lesz jövőre, május 17-e, október 18-a és december 13-a. Eloltották a lángokat, és az utómunkálatokkal is végeztek a tűzoltók Budapesten, a Rákos rendezőállomáson, ahol még hétfő éjjel gyulladtak meg vasúti talpfák, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Egy 100 méter hosszú, 5 méter magasan felhalmozott talpfarakás egy része gyulladt meg, a tűz miatt áramtalanították az állomást, és egy időre a vasúti forgalmat is leállították. Végül az időjárásról. A változó vastagságú fátyolfelhőzet mellett sok napsütés várható, időszakosan jelentősen szűrve, valamint gomoly felhők is képződnek a folytatásban. Az ország legnagyobb részén nem lesz csapadék, de néhol előfordulhat zápor. Sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A most következő riportunk a Legyen mindig otthonuk alapítványról szól, melynek mottója a következő. Ha gyors akarsz lenni, menj egyedül. Ha messzire akartok jutni, menjetek együtt. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Maka Piroskát, a Legyen mindig otthonuk alapítvány kuratóriumi elnökét, alapítót és T. Bokros Mária alapítót. Köszönöm szépen, hogy fogadtak engem itt Gyöngyösön, a Legyen mindig otthonuk alapítvány szívében, központjában. Hát nyugodtan fogalmazhatok itt, mert szó szerint egy konyhai asztal mellett ültünk le egymással beszélgetni, amely minden lakótérnek a szíve, a lelke és a központja. Beszéljünk akkor az alapítvány létrejöttéről. Milyen messzire is kell visszamennünk a történelemben?
Talán a legmesszebb vagy legtávolabbi időpont a 2000-es évek eleje, amikor a mai lakóink 16-18 évesen kikerültek az iskolapadból. Akkor ismerkedtünk meg, ismertem meg azokat a családokat, azokat a fiatalokat, akik ma Legyen mindig otthonunk alapítvány tagjai.
Na de hogyan jött az alapítvány ötlete?
Segélykiáltásra. Mert hogy a családoknak már akkor nagyon nagy kérdés, a szülőknek nagy kérdése volt, hogy mi történik akkor az ő fogyatékkal élő gyermekével, ha ő már nem lesz. Hiszen ők vállalták születésüktől kezdve, hogy családban nevelik föl őket, nem minősítve ezzel bármilyen más döntést, ez egy választás döntés kérdése, de ez egy nagyon hosszú, rögös út terhekkel, édes terhekkel teli, de fárasztó. És ezt a fáradtságot kommunikálták még a gyermekek fiatal korában is, hogy mi lesz akkor majd a gyermekkel, és erre a kérésre indult el a gondolat, hogy talán egy civil kezdeményezéssel tudjuk segíteni, egy alapítvány tudná segíteni, hogy létrejöjjön egy lakóotthon Gyöngyösön vagy közvetlen térségében.
Igen, mert valljuk be az igazságot, és mondjuk meg az őszintességet, egy fogyatékkal élő ember megjelenése a családban, az egy speciális élethelyzet, és Önök segítőkezet nyújtottak akkor ezeknek a családoknak. Szó szerint, ahogyan is fogalmazott, egy segélykiáltásra volt válasz, az alapítvány létrejötte. Kedves Mária, Ön hogyan került kapcsolatba az alapítvánnyal?
Az első motiváció az a barátság. Mi régóta jó barátságban vagyunk Piroskával, és rajta keresztül ismertem meg ezt a szférát, és mondtam igent arra a hívó szóra, hogy akkor csináljunk valamit, és tegyük ezt, manifestáljuk egy otthonba ezt a gondolatot, és érleltük hosszú éveken keresztül, mert nem volt olyan zökkenőmentes. Ez egy nagyon komoly vállalás a szülők felé, az itt élő felnőtt, fiatal felnőtteink felé is egy komoly vállalás. Nem csak érzelmileg érintett meg, hanem nagyon komoly terhet is rótt ránk ez a gondolat. És így.
Így jött az ötlet. Az ötlet megszületett. Na de hát, hogy ebből valóság is váljon, a mai világban is nagyon sok anyagi támogatás és pénz kellene, de gondolom, hogy a 2011-es esztendőben sem volt ez másképp. Hogyan valósulhatott meg mindaz a szépség, a lakóotthon és környezete, amelyben most itt kényelmesen ülünk és beszélgetünk?
Először is kellett egy épület.
És egy terület.
Amit
ami nagyon jó helyen van.
Igen, jó helyen van. Kellett a város támogató, elfogadó hozzáállása. Mert azért 2011-es vagy a 2000-es évtized elején, közepén nem sok városban tudott, nem sok településen tudott a város szívében, központjában, pulzáló lakótelepén egy 10-12 főfogyatékkal élő fiatal befogadó épület megépülni. És ez nagyon fontos volt, hogy az elfogadás itt már jelen volt. Ebben a városban az elfogadása, az ő elfogadásuk már kézzel foghatóan jelen volt. És ez a kettő alapozta meg azt a nagyon komoly munkát, amit Marikának köszönhetően és Marikával együtt végigvittünk, hogy megkerestük azokat a gazdasági szereplőket, közszereplőket, civil személyeket, hogyha van kedvük és erejük, anyagi erejük, és van szívük, akkor csatlakozhatnak ehhez a programhoz, és szeretném is, hogyha Marika folytatná, mert hogy a történet az alapoktól kezdve, a tervezéstől kezdve, ez annyira megérintett bennünket, hogy ilyen sok embert meg tudtunk mozdítani, vagy meg tudott mozdítani az ügy. Itt nem rólunk van szó, hanem az ügyről. És hogy elköteleződtek, és kíváncsian kísérték, és lelkesen támogattak bennünket végig. Legalább 50% érzelmi szál van ebben a projektben, és a többi az anyagi.
És nem is volt akkor kérdéses, hogy kértek segítséget, és kaptak is segítséget.
Így van. Piroska említette, hogy az alap az egy leromlott, lepukkant, egykor óvoda bölcsöde funkcióval töltött épület volt, ami gyakorlatilag a külső falak kivételével mindent lebontottunk. És hát persze, amikor az ember lebont egy régi házat, akkor előbukkannak a feszültségek, és az egyik feladat hozza a másik feladatot. De miután nekiugrottunk, nem volt visszaút. Nem is akartunk persze, hogy legyen visszaút, de olyan támogató közeg vett bennünket körül, cégek, cégvezetők. Csak említem, hogy egy fiatal építész baráti kör tervezte meg számunkra ezt az épületet, és ahogy Piroska mondta, sok-sok szív van ebben az épületben, minden négyzetméterében, minden centiméterében.
Higgy el, hogy ez érződik is. Abszolút. Én most először járok itt, de meg tudom erősíteni, hogy van hangulata, kivált érzelmeket az emberből.
Így van. 10 millió alaptőkével indultunk, amit az önkormányzat bocsájtott rendelkezésünkre, de ez körülbelül egy 60-70 milliós projekt.
Akkori
áron. Amit ugye említettem, hogy egy szűz külső falak, az összes berendezés, a szigetelés, a lámpákat adományba kaptunk egy francia cégtől, az összes bútor lapját Sopronból egy nagy kamionnal, egy gyöngyösi kamion fuvarozó cég vezetőjével kooperálva hoztuk ide Gyöngyösre minden bútorunk, amit Erzsike is látsz, ez mind abból van. Tehát fantasztikus történet, én azt gondolom. Nagyon sok energia volt ezt. Hát 5 évig dolgoztunk ezen, amíg 2017-ben az avatásra már meg tudtuk hívni a támogatóinkat. Az adományozók körében többféle léptékű adomány érkezett hozzánk. Csak példát mondok, volt olyan vállalkozó támogatónk, aki az egész épületet kívülről beszigetelte. Ez volt az ő adománya. De volt, aki egy ajtónyi adománnyal segített. Volt, aki a radiátorokat vásárolta meg számunkra. De voltak apróbb 10-20-5000 forintos adományok is, amit pontosan ugyanúgy köszönettel vettünk, mint a nagy adakozókat. De ugye megelőzte ezt a történetet, ami személyes kötődésünk a városhoz, tehát hogy el tudtuk mondani, hogy mihez kérjük a segítséget, hogy egy tényszerű, konkrét otthon építéséhez kértük a támogatást. Nem csak úgy, hogy segítsetek, mert sokszor hangzik el, hogy segítsenek. Ez egy nagyon konkrét, nagyon megfogható, aztán később bejárható és megismerhető otthonná változott, és ez bizony segített bennünket, hogy konkrétumokat kértünk, nem határoztuk meg a támogatás léptékét, mindenkitől azt kaptuk, amivel bírt bennünket támogatni, és a mai napig szerencsére vannak támogatóink, meg reméljük, hogy lesznek is.
A jó Isten is segít bennünket. A jó Isten támogatása is nagyon éreztük, és segít bennünket most is, ezt is érezhető nap mint nap.
Ha már megemlítettük a jó Istent, akkor megáldásra, megszentelésre került ez az épület?
Így van. Amikor elindult az épület építése, még csak gondolati szinten, már akkor megkerestük Juhász atyát.
Juhász Ferenc atyát, Juhász. Egykori gyöngyösi plévánost, aki jelenleg a miskolci vincenti plévánián plévános.
Nekünk Feri atya.
Nekem is.
A szeretett Feri atya. És kértük az ő gondolatait, a segítségét, és volt is egy jótékonysági akciónk a Szent Erzsébet templomba, ahol egy koncertet rendeztünk, és én biztos vagyok benne, hogy Feri atya minden mozzanatról elejétől végig tudott. És amikor 7 évvel ezelőtt már itt laktak a lakóink, és meghívtuk a támogatóinkat, hogy nézzék meg, hogy mi is lett abból a minden forint otthon teremt gondolatból, akkor itt volt velünk Juhász Feri atya is, és az ő áldását kaptuk meg ismételten újra. És én azt gondolom, hogy figyel ránk a Jóisten, és segít.
És akkor legyenek olyan kedvesek, mondjuk el, hogy hogyan képzeljék el a rádió hallgatók azt az épületet, amelyben mi most ülünk. Itt lakó részek vannak, olyan helyek, ahol összkomfortosak, fogalmazhatok így, és ahol hány ember lakhatását biztosítják önök?
Jelenleg 11 fő fogyatékkal élő fiatal él a lakóotthonban. Egy és két ágyas lakóegységekben, fürdőszobával felszerelt, minden egyes lakóegységünk privát saját fürdőszobával felszerelt, és hát nagy tágas közösségi terek. Mosókonyha, kiszolgáló helységek, konyha, étkező, ahol a mindennapjaikat élik, és körbeöleli, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy szép nagy telek tartozik az épülethez, és körbeöleli egy udvar, vagy körülfogja egy udvar, amelyen lehet piknikezni, vagy ahol lehet piknikezni, és szintén civil összefogással, de ültettünk 300 tő levendulát, amely a foglalkoztatásukhoz is, és esztétikai látványhoz is juttatja őket. Rendkívül jól érzik magukat itt. Napközben azért a munkahelyükön, vagy a foglalkoztató műhelyben, vagy egy speciális foglalkoztatási programban vesznek részt a 7 színvirág napközi otthonban, hiszen ez a támogatott lakhatás összefogva a város szociális intézményeivel a szolgáltatást, erre a jogszabály is lehetőséget ad, a szolgáltatásokat úgy biztosítja, hogy megvásároljuk. Mi fizetünk ezért a szolgáltatásokért, de egyébként az itt élő fiatalok, illetve a családjaik természetesen térítési díjat fizetnek.
Gyöngyösről és vonzás körzetéből kerülnek a lakóotthonba az itt élők és az itt lakók?
A működési engedélyünk országos engedélyre szól, bátortalanak voltunk, mert azt éreztük a kezdetekkor, hogy bátortalanná válnak a szülők is, amikor át kell lépni a küszöböt. Ugye említettem, 2000-től segélykiáltás, minden egyes találkozáskor mi lesz, mikor, hogyan, lesz-e már valami. Majd amikor bekövetkezett, hogy itt vagyunk, az az elválasztás, az a leválás, holott ugyanebben a városban élnek és találkozhatnak, olyan érzelmi hullámvasútba ültette be a szereplőket, mind a fiatalokat, talán erősebben a szülőket, és mind a szakembereket, amit még én magam sem gondoltam jósolni, hogy ez bekövetkezik. Ezért óvatosabbak voltunk, és kiterjesztettük országos ellátási területre, de a gyakorlat, a több éves gyakorlat azt mutatja, hogy elsősorban Gyöngyösi és Gyöngyös környéki heves megyei fiatalok keresnek meg bennünket. Eger környékéről is, Egerből is van most várólistánk.
Tekintetem, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Felemelhetem újra a kezeimet, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott. Kezeimet, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Megint tágas téren állok, újra tűz lobban. Szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, te itt vagy, rám vársz. Hangod, ha hallom, és arcod, ha látom, szívem tudja, rám vársz. Megint tágas téren állok, újra tűz lobban bennem, és csak áldom, áldom, áldom azt, aki újra tekintetem, tudom, a hegyeken te ott vársz rám. Tudom, a hegyeken te ott vársz rám.
Úgy kell elképzelni, mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy itt a lakóotthonban élik az életüket, a mindennapjaikat, a lakóotthon közvetlen környezetében található egy foglalkoztatási napközi otthon, ott dolgoznak, majd visszajönnek ide, és szinte hazatérnek, szó szerint, ha már legyen mindig otthonuk alapítványról beszélünk, és van arra mondjuk és lehetőségük, hogy a szüleiket, családtagjaikat bizonyos időközönként meglátogassák. Így foglalhatnánk össze az itt élő emberek mindennapjait?
Igen, természetesen, hogy a családi köteléknek változatlanul erősnek kell maradnia, hiszen ez a normalizált életben is ez a természetes. És ezért korlátlan a szülőkkel való találkozás. Az is megtörténhet, és meg is történik, hogy bejön ide a szülő, és elmennek sétálni délutáni programként, és este visszajönnek. Olyan is megtörténik, hogy a fiatal egyedül, a képességei szerint egyedül látogatja meg a családját, és hétvégente is lehetnek közös programjaik, de azért vannak bizonyos keretek, amely mindkét oldalnak segít abban, hogy azt az érzelmi labilitást, amit az előbb említettem, azt egyensúlyba tudja tartani. És egy hónapban mindig egy adott hétvége van, amikor mindenki egyszerre a családjával egész hétvégén otthon tartózkodik, és akkor így jönnek vissza.
Gondolom, hogy azt a napot, vagy azt a hétvégét nagyon várják.
Ez mindennapos kérdés. Mikor megyünk már haza, Piruska néni? Hát itthon vagy. Igen, de otthon haza. Két otthonuk van, és ez nagyon jó, nagyon szerencsések a mi fiataljaink, azt gondoljuk.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak kulisszatitokként, hogy végigjártuk azt a foglalkoztató napközi otthont, amely a lakóotthon közvetlen környezetében található. Milyen munka is folyik ott? Nagyon sokrétű és sokoldalú munka.
Többféle tevékenységet, de az egyéni képességekhez mért tevékenységet végeznek. Kinek mihez van kedve, és miben ügyes, és miben jó, hogy sikerélménye legyen, hogy szeresse, hogy pozitív visszacsatolásokat kapjon a külső környezetétől, de a belső motiváció az elengedhetetlen a velük való munka során, hogy ő szeretné, hogy produktumot hozzon létre, és szeretné, hogy jól sikerüljön. Az a szőnyeg, amit látott Erzsébet, az az agyagozó, vagy az a festő munka, amit ő kreatív munkában végez, hogy az jó legyen, és hogy megvegyék tőle, hogy ő azt el tudja adni. Olyan fiatalunk is van, aki a vásárokon csak ezzel foglalkozik, hogy ő értékesítsen.
Igazi menedzser és producer.
Abszolút, abszolút, igen. Tehát van agyagozás, szövés, var, kerti munkálatok, a levendula termék feldolgozása, kertgondozás, minden, ami a nagy-nagy területen, mert hogy azért jó nagy park vesz bennünket körül, még most is az őszi leveleket gyűjtögetik, és már hány zsákkal elvittünk, de szeretettel csinálják, és nem csak az udvaron belül, hanem itt a lakótelepen ezt a nagy területet körülölelő járdaszakaszoknak a téli és az őszi takarítását is szívesen vállalják, tehát a hóeltakarítás, a nedves fa levelek letakarítása, hogy csúszásmentessé tegyék a járdafelületeket, ez mindennapos tevékenység. Ezzel kezdik reggel a napjukat 7 órakor.
Napi rendjük van? Szigorúan vett napi rend, vagy jól beállított napi rend? Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Mondhatnám, hogy szigorúan, de ezt jó értelemben használjuk, tehát hogy nem azt a fajta szigort értjük rajta, ami számukra kényelmetlenséget vagy kellemetlenséget okoz.
Talán az állandóságot biztosítja.
Pontosan ezt, igen, a rendszerességet, állandóságot, ami egyben biztonságot jelent nekik, és itt az a fontos, hogy a saját belső biztonság érzete is meglegyen. Környezeti biztonság is, igen, de az a belső biztonság, hogy itt jó helyen vagyok, vigyáznak rám, és ha nem szeretném, hogy vigyázzanak rám, akkor van privát szférám, el tudok vonulni, tudok zenét hallgatni egyedül, és akkor tudok kijönni a többiekhez, amikor nekem kedvem van.
Nekem nagyon pozitív benyomás volt az, hogy csodálatos termékek kerülnek ki a kezeik közül. Legyen az egy szőnyeg, legyen az egy kaspó, legyen az egy vászontáska. Olyan aprólékosan, szépen elkészített termékek ezek, hogy talán kevesen tudnák megmondani, hogy épp vagy éppen sérült ember készítette őket. Nekem ez egy nagy rácsodálkozás volt.
Köszönöm ezt a visszacsatolást, valóban nem lehet észrevenni a termékeken magán is. Ebben nagyon-nagyon sok munka van, hosszú évtizedek munkája. Az ő munkájuk is természetesen, hogy, és az a belső motiváció, amit az előbb említettem, hogy szeretném, és szeretnék ebben jó lenni, és szeretnék dolgozni. Egyébként ezért ők fizetést kapnak, amit pedig beosztással, közös beosztással, kíséréssel a saját javukra fordíthatnak, vagy azt tesznek vele, amit ők szeretnének.
Akár elmehetnek vásárolni is, mert azt nagyon várják.
Pénzt költeni mindenki szeret. Ez így van az épp embereknél, és a fogyatékkal élő embereknél sincs ez másként, és ez így van jól. Közösen is szeretnek programot szervezni és vásárolni, de egyénileg is van rá lehetőség. Talán az a kifejezés a legtalálóbb, és én azt szeretem legjobban, ha valahogy megpróbálunk úgy közelíteni feléjük, hogy egy életen át történő kísérésre van szükségük. És ebben a kísérés szóban van a veleje borsa, ereje borsa, mindene, mert hogy kísérni lehet kicsit távolabbról, a szememmel is kísérhetem, foghatom a kezét, és úgy is kísérhetem, kinek hogy van rá szüksége. Ebben az otthonban, ezen az elven működünk, és ezen az elven zajlik az élet.
Olyan találó az alapítvány neve, legyen mindig otthonunk.